Kedves testvérek, nagy örömmel és szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai vasárnapon a keresztség sákramentumából részesült és így Krisztus Anyaszentegyházának legfrissebb és valószínűleg legfiatalabb tagjainként köszönhetjük Marosi Lőrincet és Vasvári Lászlót. Isten áldja meg őket, áldja meg szüleiket, keresztszüleiket és a családot, hogy gondviselő szeretete által nevelje a gyermekeket, és nagyon sok-sok áldással látogassa meg az ő életükkel, együtt az életükben a családot, és mindazokat, akik együtt vannak közösségben vele, és tartsa kezében a jövőjüket, áldja meg mindannyiunkat, mindkettőjüket és mindkettőjük családját. Segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Dicsérünk, áldunk. Szeretnénk, hogyha az összes olyan szó eszünkbe jutna, ami felemel, ami a mi lelkeinket úgy állítja eléd, hogy hangsúlyozottan szóljon belőlük a feléd való tisztelet, a téged mindenek fölött való Úrnak, hitvalló szó és imádság, minden, ami megszólal bennünk, szeretnénk, hogyha erről beszélne. Megvalljuk, hogy nehéz, mert sokszor vagyunk terhek alatt. Megvalljuk, hogy nehéz, mert sokszor inkább érezzük azt, hogy kérdéseink vannak. Inkább érezzük azt, hogy vágyaink vannak, és sokszor inkább haragszunk. Ha azt bennem is valljuk, hogy rád, de valakire mindig. És ezek mindig előre jönnek, feltorulnak a szívünkben. Ezek az indulatok nem hagynak őszintén magasztalni és dicsőíteni téged, és nem engedik a benned nyert hit örömét átáradni az életünkön. Ezért magasztalunk és dicsőítünk, miközben megvalljuk, hogy sokszor nem tesszük ezt teljes szívvel, és kérünk arra, hogy te segíts. Tisztítsd meg a szíveket, a lelkeket, tisztítsd meg a gondolatainkat, az indulatainkat, hogy bele tudjunk simulni a te tervedbe, amiről nem tudunk. Nem tudhatunk, hiszen minden emberi tudás fölött való ez. Minden értelmet meghalad, amit te gondolsz. Mégis valahogy sikerül, hiszen a te lelked engedi. A te lelked irányítja az életünket. És így belesimulhatunk. Legyen ilyen ez a mai istentisztelet, és Urunk, te beszélj, te szólj, te nyisd a szívünket, te vezesd a gondolatainkat. Hogy valódi magasztalás, dicsőítés, egyedüli dicsőség szálljon rád, és az ebben nyert hitben megállva pedig mi életünkre békesség, valódi öröm, valódi, kitartó, egymás szolgáló indulat. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva van a Jelenések könyvének 6. fejezetében. A 6. fejezet mind a 17 versét olvasom, amit alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassunk meg. A Jelenések könyvének 6. fejezetéből, mind a 17 versből így szól hozzánk Istenünk igéje. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj! És láttam, íme egy fehér ló a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, mintha egy hang szólt volna a 4 élőlény között, egy mérce búza, egy dénár, és 3 mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szól, jöjj! És láttam íme egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel, a hold pedig egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felhöngyölögő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Mert eljött az ő haragjuk napja, és akkor ki állhat meg. Amen. Kedves testvérek, Jelenések könyvét olvassuk, és bevallom nektek harciasan, hogy nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor számtalan féle magyarázatot és sokféle gondolatkört kellett magamévá tennem, vagy kellett elsajátítanom, vagy átgondolnom. Nem is tudtam mindegyiket, míg a magyarázatokat is nehéz megérteni, nemhogy magát az ige helyet, de kétségtelen, hogy valami mégis arra sarkal bennünket, hogy kutassunk, hogy térdeljünk le az Isten elé, és akár értjük, akár nem, vegyük az ő igéjét. Márpedig ez az ige, ez a rész Jelenések könyvének 6. fejezete elég sokakban maradandó emléket és nyomot hagyott, hiszen nagyon sok több irodalmi mű, több film is született a feltört pecsétekről. Különösen is érdekes az 5. pecsét, illetve majd a 7., mert a 7. jelenti a titkoknak a kinyilvánítását. A pecsét maga, hogyha kicsit átgondoljuk, akkor rögtön ezzel kell kezdenünk, nem azt jelenti, amit mi manapság szoktunk használni a pecsét szóra. Arra gondolunk, hogy van egy tintába mártott lenyomat, amit ráteszünk egy iratra, egy dokumentumra, és az attól hiteles. Az ókorban ettől egy kicsit többet is jelentett a pecsét, amikor egy borítékot, vagy hát akkor még ilyen könyvtekercseket, vagy irattekercset összehajtottak, vagy összetekertek, akkor lepecsételték, és nyilván ez hivatott arra is, hogy aki megkapja azt az iratot, az tudja, hogy hiteles az, akitől kapta, hogy tényleg attól származik, aki küldte, hiszen általában pecsétgyűrűk voltak, vagy nyakba akasztható pecsételők, amelyekkel a viaszt megformázták, a viasz, amit rácsepegtettek, vagy valamilyen anyag, amit rácsepegtettek erre az elküldendő küldeményre, összetekert papírtekercse, az annak adtak egy formát, egy lenyomatot, és amikor valaki ezt megkapta, vagy megnézte, akkor tudta, hogy igen, ez az irat hiteles, hiszen az a pecsét, ami rajta van, az ismert. Ismerem, tudom, hogy kié, és ez mindig nála van, kezén, vagy a nyakán. Ezt csak akkor használhatják, hogyha elrabolják tőle, vagy megölik, de ha nem, akkor amit kaptam, üzenetként, vagy levélként, az tőle származik. Ez a hitelesítő része a pecsétnek, mikor még annak idején a nagy átkosban, vagy egy kicsit később, amikor másak voltak a határviszonyok, hát néha még most is ilyen, Kárpátaljára, vagy Ukrajnába, vagy Felvidékre, de inkább Romániába is, legjellemzőbb azonban az ukrán határa volt ez, Kárpátaljára átjutni. Sokszor csak úgy lehetett, hogyha megfelelő dokumentumokkal rendelkezett az ember, és a dokumentumokban nem is mindig az volt a fontos, hogy mi van beleírva, hanem az, hogy mennyi pecsét van rajta. Nagy pecsétek, színes pecsétek, olyan pecsétek, amelyek ilyen súlyozott, hangsúlyozott és minél komolyabb hivatalra utaló ábrákat és szövegeket tartalmaztak. Hogyha ilyen pecséteket láttak a határőrök a másik oldalon, akkor sokkal engedékenyebbek és nyitottabbak voltak, mert azt érezték, hogy emögött van valami nagyon befolyásos szervezet vagy személy. De ez csak az egyik oldala a pecséteknek, és a másik oldalát mi már nem nagyon ismerjük, bár szoktuk használni alkalmanként, például amikor valamiféle szavazás történik, és a szavazásnál titkos szavazatokat kell leadni, és akkor, hogy azt senki ne tudja, akkor a borítékoknak a szélét lepecsételjük hagyományos pecséttel, és azt látszik, hogyha valaki felbontotta. No, ezeknek a viasz pecséteknek, a régi pecséteknek ez volt a másik funkciója, a titkosítás. Tehát nem lehetett elolvasni azt, ami bele van írva az iratba, csak akkor, hogyha valaki feltörte ezt a pecsétet. És az látszott. Ezért sokszor hamisítottak pecséteket, hogy feltörjék az eredeti pecsétet, és aztán elolvassák, ami benne van, aztán visszatekerjék az irattekercset, és egy hamisított pecséttel újra lepecsételjék. Ez az ókori titkosszolgálatoknak a módszere volt. Nemrégen voltunk egy előadáson, ahol a nem túl ókori, a régi titkosszolgálatoknak, ugye az AVH-nak, illetve a KGB-nek a dolgairól beszéltek, és ott voltak olyan eszközök, beszéltek olyan eszközökről, amelyekkel úgy lehetett felbontani a borítékot, ami külföldről érkezett, kis gőzülés segítségével, hogy ne lehessen észrevenni, hogy azt felbontották, és aztán eldöntötték a tartalma alapján, hogy mi legyen vele. Vagy eltüntették az egészet, vagy úgy ítélték meg, hogy jó, és akkor visszaragasztották szépen, és elküldték, vagy kivették belőle azt, ami úgy gondolták, hogy veszélyes, és azok híján adták, küldték tovább a borítékot, kedves hazánkban, a vasfüggönytől keletre, az illetékeseknek, a címzetteknek. Ebben az esetben ezek a pecsétek, amelyekre a Jelenések könyve utal, amit látott János, azoknak az a tulajdonságuk, hogy nem lehet feltörni őket. Nem lehet feltörni őket, csak egy valaki képes feltörni ezeket a pecséteket. Sem ember, sem bármilyen más élőlény, egyedül az Isten, egyedül a bárány. A bárány, akinek a hatalma nem abban rejlik, hogy ő úgy néz ki, mint egy bárány, mert nagyon-nagyon sokszor hallom, hogy ne legyünk már birkák. És akkor úgy egy picit elkeseredem, hogy az emberek csak ezt látják a bárányban, hogy valaki birka. Miért nem olvassuk el a Jelenések könyvét? És miért nem látjuk meg azt, amit itt a 6. fejezet végén olvasunk, hogy így szólnak a hatalmasok, így szólnak a föld királyai, így szólnak a legnagyobb erővel rendelkező emberek a hegyekhez és a sziklákhoz, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől és a bárány haragja elől. Hát ezt ugye nem olvassák azok, akik ránéznek egy nyájra, és azt mondják, hogy hát sajnos mi olyanok vagyunk, mint a birkák, és ne legyünk olyanok, mint a birkák, legyünk olyanok, mint a farkasok, legyünk olyanok, mint az oroszlánok, és stb. Nem tudom. Pedig a világtörténelem végén lesz egy ilyen időszak, amikor, amit a Máté evangélium, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma végéhez közeledve Jézus szintén a tanítványainak egyértelműen elmond, hogy nem lesz könnyű időszak, nagyon sok szenvedéssel, nagyon sok harccal és nagyon sok halállal fűszerezett időszak lesz, és ekkor ráömlik az Isten büntetése a világra. Lehetne végigvenni, hogy milyen próbák és milyen kínok szakadnak az emberiségre akkor, amikor egy-egy pecsét feltöretik. Vannak magyarázók, akik nagyon szeretik ezeket a részeket magyarázni, hogy egy mérce búza, egy dénár, de az olajat ne bántsd. Tehát, hogy van ez, miért van ez, és órákat lehet hallgatni arról, hogy mi az olaj, mi a búza, mi az, hogy árpa, és mi az, hogy bor. De a borászok biztos nagyon örülnek annak, hogy hallják azt, hogy a világ végén, amikor feltörik a harmadik pecsétet, akkor minden nagyon drága lesz, mindent rengeteg pénzért lehet csak beszerezni, és minden inflálódik, és minden devalválódik, kivéve a bor, az nem fog. Na de persze, nyilvánvalóan nem erről van szó, nem ez az üzenet lényege. Sokat lehetne beszélni arról, hogy milyenek a lovasok, és miket jelképeznek. De erről olvassatok. Ami engem megragadott, az az ötödik pecsét, és ezt szeretném nektek egy kicsit mélyebb betekintésben az én gondolataimban Isten akarata szerint átadni. Az ötödik pecsétnél azt olvassuk, hogy azoknak a lelke, akiket az Isten igéért öltek meg, az Isten bevetett hitük bizonyság tételéért, hatalmas hangon kiállt az Úrhoz, hogy meddig tűröd még? Meddig tűröd még? Meddig nem szolgáltatsz még igazságot? Miért nem bünteted meg azokat, akik a földön laknak? Először is, akik a földön laknak, azok mi vagyunk, akik élnek. Ugyanis, akik már meghaltak, azok valószínűleg az ítélet előtt állnak. Ők már megkapták az ítéleteket. Azok, akik Krisztusban haltak meg, azok szabadságot kapnak, azok a feltámadásnál az örök életre támadnak fel, akiknek a hitéből hiányzik a megváltás, a szabadítás, azok megkötözöttek, és azok az úgynevezett pokolnak a kötelékeivel lesznek megkötözve a feltámadás után. Erről beszél a Biblia, amikor örök kárhozatról beszél. Nem egyedül lesznek, ne tévedjünk, élő lények vannak még az embereken kívül is. Ezek a démonok, ez a sátán, a teológia óriási tévedése volt az elmúlt évszázadokban, amikor azt mondta, hogy a sátán vagy a pokol nem létezik. Létezik. És elég erőteljesen fejti ki a hatását és rombol az életünkben. Kapcsolatainkat szedi szét. Az Istennel való kapcsolatunkat, aztán az egymással való kapcsolatunkat. Nagyon ügyesen, mert nem mutatja és nem fedi fel magát, csak akkor, amikor már késő, amikor már majdnem késő. Hiszen Jézus is itt van velünk, ahogy a keresztelésnél hallottuk, és ő pedig küzd. Küzd azért, hogy felismerjük őt, azt a hatalmat, azt a hatalmasságot és azt a lényt, aki megérthetetlenül, felfoghatatlanul, de valóságosan van jelen az életünkben. Szóval odaállnak Isten elé a lelkek, és kérdezik, hogy akik még élnek a földön, és gonoszságokat cselekszenek, akik rombolják az Isten országát, azok miért nem nyerik el méltó büntetésüket? És egy nagyon érdekes dolgot tesz itt Jézus, fehér ruhát kapnak, és azt az utasítást kapják, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanígy megölnek, mint őket. Hát ez végtelenül igazságtalan, nem? Ez végtelenül igazságtalan. Mi itt a Földön is így érezzük. Vajon mit érezhetnek, vagy mit érezhettek azok, akik ezt hallották? Persze nem tudom, nem tudhatom, nem, nincs leírva, de gondolkodjunk el egy picit. Tart a világ történelem. Folynak az események. Nem akarok abba a hibába esni, hogy azonosítom ezt a világrendszert azzal, amit a jelenések könyvében leírnak. De egyébként minden korszak megtette. Talán ennek is van némi létjogosultsága. Ha másért nem azért, hogy felhívja a figyelmet az életünkben jelenlévő, oda nem való dolgokra, és az életünk körülményeiről fellebbentse a fátlat, és egy kicsit megértsük, hogy az Isten mit akar velünk. Mi történik? Isten azt mondja, hogy a Földön élőknek szenvedniük kell, valakinek jogosan, valakinek igazságtalanul. De miért? Miért nem lehet az, hogy azonnal vége van a dolgoknak, és mindenki megy vagy jobbra, vagy balra? Miért nem lehet az, hogy Isten közbeszól, és azt mondja, hogy elég volt, és aki pokolra való, menjen a pokolra, akit megváltotta Krisztus, az pedig jöjjön és üljön, és telepedjen le az asztalokhoz, Istennel egy asztalhoz. Vajon van ennek reális magyarázata? Meg lehet ezt egyáltalán érteni? A saját életünkre, ha tekintünk, akkor meg tudjuk érteni? Ha egy picit olvasunk az apostolok közül, akár Pál apostolt, akár Péter apostolt, akkor igenis van, amit meg tudunk érteni belőle. A Kolossé levélben azt írja Pál, az első fejezet 24. versében, a Kolossébeli gyülekezetnek, hogy most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testéért, amely az egyház. Vagyis Pál szenved. A Filippi levél és egyéb levelek is tele vannak olyan utalásokkal, hogy bilincseket visel, szenvedéseket él át Pál apostol, miközben egyébként végtelen öröm és békesség tölti el, és próbálja magyarázni és megértetni a körbelévő emberekkel, hogy ne féljetek, ne aggódjatok már miattam, hogy én szenvedek, ez az evangéliumért van. De hogy lehet az evangéliumért? Miért kell az evangéliumért szenvedni? És egyáltalán van még híja? Azt mondja Pál, hogy betöltöm, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van. Hát valamiért valamit én hozzátehetek Jézus szenvedéseihez? Én az elesett gyenge ember kipótolhatom a Krisztus szenvedését? Nem volt teljes a megváltás? Miért gyötör még mindig minket, vagy egyáltalán minket gyötör az Isten? Én úgy gondolom, hogy mindennek helye van az ember életében. A saját életemben is így láttam. Két választ tudok erre adni, amit magam tapasztalataiból leszűrtem az életben. A
Saját szenvedéseink akár okkal, akár ok nélkül történtek az életünkben, mindig egy jobb fokozatba állítottak bennünket. Egy jobb lelki állapotba vittek. Egy tisztább, egy erősebb, egy boldogabb lelki állapotba. Minden szenvedés, amin átmentem, különösen az igazságtalan szenvedések, azt a következményt hozták, hogy erősebb lett az Istenhez való kötődésem. Fura. Pedig minden ilyen igazságtalan szenvedés elején elkezdtem perelni az Istennel, és azt mondtam, hogy én többet neked nem szolgálok, én többet neked nem csinálok semmit, én utánad nem megyek, nem követlek téged, nem akarlak téged, nem hiszek neked. Aztán, mikor ezen túlestem, és láttam, hogy miket mutat meg az Isten, nézd csak oda egy pillanatra, arra az érzésre, arra az elképzelésre, arra a sziklaszirált véleményre, amit te kialakítottál magadnak, most mindenki helyettesítse be mondjuk a sajátját, valakiről vagy valamiről. Azt vizsgáld meg most, hogy átvittelek ezen a szenvedésen. Vizsgáld meg most. És megvizsgáltam, és kiderült, hogy mennyire önző, mennyire galád, mennyire romboló volt az az elképzelés, az az indulat, az a motiváció. És nem tettem más, mint azt mondtam az Istennek, hogy rendben, értettem. Ezt akkor, most megváltoztatom. És amikor mindezek, és volt, hogy többet is meg kellett vizsgálnom, és a legnagyobb és legnagyszerűbb élmények közé tartozik az, hogy az ilyen esetekben mindig sokkal kristály tisztábban tudtam értelmezni azokat a szavakat, amiket a Bibliából olvasok, vagy amiket prédikációban hallok. És mindig egy magasabb lelki állapotba, egy magasabb szintű lelki közösségre hívott az Isten. És tudjátok, mi az eredménye egyébként ennek mostanára? Most már hiszem, most már vallom, hogy ha következik még az életemben ilyen, akkor egy fikarszti kérdésem sincs afelől, és nem bizonytalanodok el afelől, hogy az Isten újból valamit ki akar csiszolni, újból valamit meg akar változtatni, újból valami mást szeretne az életemben magasabb szintre hozni. Így telik a szenvedés. És a szenvedések után sokkal nagyobb a hálaadás, és sokkal nagyobb az öröm, sokkal tisztább. Ez az egyik válasz. Az egyik válasz te magad vagy. A másik válasz a közösség. Hiszen ha többszöri tisztításon átmész, akkor tudod, hogy ez nem te érted van. Ez nem azért van, hogy te jól érezd magad. Hogy a bőrödben te magad. Azért is. Ezek a járulékos dolgok. De a valódi cél az, hogy azok az emberek, akik rád vannak bízva, akik ott élnek a környezetedben, rajtad keresztül megismerjék az Istent. Az Istennek egy különös, speciális oldalát, méghozzá ezt a megváltást, Krisztust. Mert Isten sok mindenki megismerheti sok mindenből, ha belemélyedünk a tudományos világba, én nem vagyok tudós, de sokat próbálok olvasgatni sok területről, egyre többször hallom vissza, hogy ez utal az intelligens tervezésre, vagy utal egy mindenek mögött álló intelligenciára, és hasonló dolgok, legyen az csillagászat, legyen az génsebészet, vagy legyen az bármi jellegű fizikai vagy biológiai kutatás, azt mondják, egyre többször hallom. Igen, de ez csak egy Isten ismeret. És amikor azt mondja a Biblia, hogy hiszed az Istent Jakab levelében? Hiszed az Istent? Jól teszed, az ördögök is hiszik, és félnek is. Nem, neked nem csak az a küldetésed, hogy az Istent mutasd meg, hanem elsőrendben a megváltót mutasd meg, a szabadító Istent, a Krisztust, aki megváltott. Most ennek a küldetésnek a betöltéséhez is kell a szenvedés. A vasfüggöny időszakában nagyon sokat szenvedtek a szocialista uralom alatt élők. De a nyugati keresztények rengeteg sztorit, rengeteg történetet gyűjtöttek be az ő életükből, ami erősítette a nyugaton már éppen lefelé áldozó kereszténység közösségeinek a hitét. Ilyen történet például az, amikor egy Biblia órára mentek az emberek házhoz, házakhoz jártak Biblia órára, a moszkvai gyülekezetek is így alakultak sokszor, nem mindig ugyanabban az időpontban, mindig más időpontban mentek egy összejövetelre, és nem vittek Bibliát sem magukkal, az Új Szövetségből külön megtanultak fejezeteket, részeket, hogy el tudják mondani, magányukban megtanulták, és amikor összejöttek, gyülekeztek ima közösségre, akkor a megtanult részeket mondták föl, nehogy véletlenül, ha rájuk törnek, akkor Bibliát találjanak náluk, mert akkor bizony kész volt az ítélet. És egy ilyen bibliai órán, egy ilyen házi biblia órán voltak együtt ezek a keresztények, emberek, amikor rájuk törtek gépfegyveres emberek. Két gépfegyveres alak betörte az ajtót, rájuk szegezte a géppisztolyt, és annyit mondtak nekik, hogy most pedig, aki megtagadja Krisztust, aki megtagadja a hitét, aki most megtagadja, az még most elmehet. Ketten azonnal kimentek az ajtón, újra rájuk ordítottak, falhoz állították őket. Aki átértékeli, aki másképp gondolja, aki nem keresztény, aki nem lesz keresztény, aki megmondja, hogy ő innentől kezdve többet nem foglalkozik az Isten igéjével, az elmehet még most utoljára. Háromszor tették meg ezt, alkalmanként néhányan, lehorgasztott fejjel, félve elmentek. A család, akik ott laktak, a gyermekeiket magukhoz ölelve, biztatóan néztek rájuk, és a többiekre is össze, hogy akkor most mi lesz. Vállalták azt, ami jön, letartóztatást, vagy az azonnali kivégzést. Amikor háromszor megtették a felszólítást, utána letették a gépfegyvereket a falhoz, és azt mondták, hogy üljenek vissza, tegyék le a kezüket, nem fogják bántani a társaságot, mert a múlt héten ugyanígy kiküldték őket egy ilyen csoport letartóztatására, és az ott történtek közben ők megtértek. És azóta egészen másképp gondolják, de nem tudják, hogy hogyan, és miképpen viszont azt tudják, hogy vannak, akik megbízhatatlanok ilyen csoportban, és azért jöttek ők most, hogy ezeket ebből a csoportból kitisztítsák. Akik maradtak, azok megbízhatóak. A szenvedés megpróbál, a félelem az azért van, hogy odairányítsa figyelmünket az Istenhez, aki szabadítés, akin keresztül ez a szabadítás a világé lehet. Óriási bizonyságtételek voltak ezek a történt események. Megtörtént eseményekről is szó van. Bizonyságtételek voltak, amelyek a többiek hitét erősítették. Amelyek azért szólaltak meg, hogy mélyüljenek a hitben az emberek. Nekünk ilyenekre most nincs szükségünk, úgy gondoljuk, de valljuk be azért, mennyire stabil az életünk. Mennyire vagyunk mi következetesek. Mennyire akarunk kitartóak lenni. Mennyit tudnánk áldozni Mennyit áldozunk az Istenért? És ez a második válasz rávilágít arra, amit az ötödik pecsét feltörésekor Isten mond azoknak a lelkeknek. Türelem. Nem pusztán annyit szeretnék, hogy aki most Isten előtt áll és hisz a megváltásban, az üdvözüljön. Bizony azt szeretné az Isten, hogyha minél több ember üdvözülne. Jézus azt szeretné, hogyha minél több ember ismerné meg azt, amit ő tett. Magyarul halálát és feltámadását. Ehhez viszont sokszor áldozatokat kell hozni. Szükséges ez az áldozat. Azt mondták régen, hogy a mártírok vére az magvetés. Amikor mártír halált hal valaki, akkor több ember jut hitre, mert látja az életét, és ő maga is elveti a szívében ezt a magot, hogy nem ebbe a világba kell megvalósítanunk önmagunkat, de ebben a világban kell Isten országát elültetnünk, hogy az örökkévaló világban minél többen támadjanak fel örök életre. És aztán Kolossé levél érdekessége, vagy apró megjegyzése, hogy Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, hogy akkor ez a dolog, ezt Jézus ránk testálta, hogy szenvedtem én is, szenvedjetek ti is egy kicsit, sőt nem is teljes az egész, hogyha mi nem szenvedünk, akkor mi vagyunk a jó fiúk, a nagy fiúk, akik majd még szenvedünk Jézussal, majdnem egyenrangúan a Jézus szenvedéséből, és akkor ez lesz a plecsni, ez lesz a kitüntetés számunkra, hogy mi Jézus szenvedését szenvedtük el, és nélkülünk nem is mehetne. Egyrészt igaz, valóban nélkülünk nem megy, nélküled nem megy. Tehát ha te nem állsz ott azon a helyen, ahol vagy úgy, ahogy Krisztus szeretné, akkor lehet, hogy olyan dolgokat mulasztasz el, amit más nem tud megtenni. Nagy a felelősség. De ez a rész nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor te szenvedsz, amikor én szenvedek, akkor Krisztus is szenved. Amikor azt mondja Pál, hogy testemben betöltöm mindazt, amit Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, akkor nem azt jelenti, hogy Krisztus már nem szenved, és én most helyette szenvedek. Nem. Ez azt jelenti, hogy Jézus ugyanúgy szenved benned. Ott van veled. Koncentrációs táborokból szálló igeként elterjedt mondás, amikor meg akartak szökni néhányan, és rálőtték őket a kerítésre. És akkor az egyik táborlakó megkérdezte a másikat, hogy hol van ilyenkor Isten? És a másik azt felelte, hogy ott van a kerítésen. Amikor szenvedsz, akkor az Isten veled szenved. Benned szenved. Hát azt hiszed, hogy neki jó, hogy te szenvedsz? Azt hiszed, hogy nem tudja, hogy minden egyes szenvedés, amiben lehet, hogy ő víz bele téged, hogy tisztulj, az az ő szenvedése is? Tehát képzeljük el, neki nincs szüksége szenvedésre, hiszen ő tökéletesen tiszta, tökéletesen megfelelő arra, hogy üdvözüljön, hiszen ezért volt ő a tökéletes áldozat. Mekkora szeretet az, hogy miután még elszenvedte értünk elszenvedte a keresztet, még azon túlmenően velünk együtt szenved, társunk a szenvedésben, még meg nem értjük. Még oda nem érkezünk. Hát van ennél nagyobb szeretet? Gondolj a fiadra, a lányodra, a gyermekedre, testvéredre, szülődre. Neked jó, ha ő szenved? Te nem akarod, hiszen amikor látod a gyerekedet szenvedni, akkor te is szenvedsz. De néha vele együtt szenvedsz. Hogy értse meg. Nagyon banális példát mondok, nagyon szeretem a csokoládét. A fiam és a lányom is szereti. De nem adhatok neki. Mindig nem lehet. és én se eszem. Én ettől szenvedek, elég felnőtt vagyok már ahhoz, hogy eldöntsem, hogy akarok-e vagy nem akarok csokoládét enni. Mondom, banális a példa, de talán jobban megértjük. Nekem nincs szükségem arra, hogy a tiltás miatt szenvedjek, de vele szenvedek, hogy megértse és megtanulja, hogy nem lehet mindig dolgokat megkapni. És így van Jézus is. Velünk együtt szenved, amikor szenvedésekben vagyunk, mert szeret. Mert nem vonja ki magát az életünkből, hanem beleéli magát az életünkbe. Ott van minden mozdulatban, és arra vár, hogy mikor ébredünk rá arra, hogy össze kell újra a szeretet szálak mentén rakni a kapcsolatainkat, talán fel kell áldoznod magad benne. Talán fel kell áldoznod az igazságodat, fel kell áldoznod a, mit tudom én, sok mindent, ami miatt szétment vagy tönkrement valami családban vagy munkahelyen, vagy barátok között. De meg kell tenned, és veled együtt így tesz Jézus is, hiszen azt mondja, hogy a keresztelésnél mondtuk, veled van minden napon a világ végezetéig. Ez a szeretet, ez a velünk együtt szenvedő szeretet kell, hogy bátorítson és biztasson bennünket, és hogyha nem tudnám, akkor nem mondanám, és nem tennék bizonyságot arról, hogy igenis, ott van, igenis ad, igenis segít mindenen keresztül menni. És majd lesz egy olyan alkalom, amikor megértjük, hogy a társaink, akik miatt szenvedünk, azok azért kaptak bennünket, hogy ott legyenek velünk együtt az örökkévaló örömben és boldogságban, mert az igazi, a vége, a felszabadulás, a küldetésünk teljesítése, az ebbe torkollik. Higgyünk, és bátorítsunk másokat is, hogy így tudja megélni az életet addig, ameddig Isten erre küldetést adott. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a 464. számú dicséretünk 5. versével. 464-es 5. verse így kezdődik, a keresztet te adod. Urunk Istenünk, imádkozunk a szabadításért. Szabadításért lelkünkben és testünkben. Azért, hogy valóban tudjunk örülni az örömöknek, és hittel, kitartással tudjunk szembenézni minden kihívással. Minden próbának, te lelked erejével tudjunk neki feszülni. És ha kell, akkor legyen az az alázat próbája, az engedelmesség próbája, legyen az a kitartás, az álhatatosság próbája, legyen az az igazság próbája az életünkben. Tudjunk ebben a te útmutatásod szerint eljárni. Urunk, tudjuk, hogy te eljössz és ítélni fogsz mindent. A végtelen igazság, végtelen jóság mérlegén megállva. Mindent megítélsz, minden gonoszságot, minden gyűlölséget, minden rablást, minden hamisságot megítélsz. És míg e fölött sokszor örömködünk, hogy a mások életében látjuk ezt, mert attól szenvedünk, amit mások művelnek velünk, addig engedd meg, hogy belenézzünk a saját életünkbe is, és lássuk meg, hogy abban mennyi minden van, amit majd ekkor meg fogsz ítélni. Minél hamarabb tedd meg azt, Urunk. Égesd ki, hogy tisztán tudjunk szolgálni neked. A lehető legalkalmasabban te tegyél alkalmassá bennünket családapának, anyának, testvérnek, szülőnek és gyermeknek. Lehessünk így áldásai a mellettünk élőknek. Kérünk gyülekezeteinkért, református egyházunkért, népünkért és nemzetünkért. Urunk, segíts, hogy megértsük a szenvedéseinken keresztül a te akaratodat. És legyen belőle fakadó öröm, és legyen hálaadás itt a földön, amely megtérésre és örvendezésre hív mindenkit. Elsősorban azokat, akik testvéreink, de rajtunk keresztül talán elérhetünk másokat is, minél több embert. Urunk, így kérünk, áld meg jövő hetünket, áld meg azokat, akik velünk vannak, és azokat is, akik nincsenek itt, vagy elutaznak, vagy távol élnek, de szeretjük őket. És kérünk, hogy minden beteg ágy mellé állíts oda egy gondoskodó kezet, hogy gondviselésedet mi is tudjuk átadni a világnak. Jézus Krisztus nevében így kérünk, gyermekekért, szülőkért, felnőttekért, fiatalokért és öregekért, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a himnusz és az áldásvétel előtt 229. dicséretünket énekeljük. Hűpásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
el nemzeti imánkat. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.